Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Lukács evangéliumában a 18. fejezet első 8 versében a következőképpen. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta, az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságos szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, habár rogáte, imádkozzatok, vasárnapja van, mégis most, mintha az alapige középpontjában az igazságszolgáltatás állna, hiszen legalább háromszor előkerül az, hogy ez az özvegy asszony arra vágyik, hogy végre az ügyében, az ő perében előrelépés történjen, és végre kimondják azt, hogy neki van igaza. És maga a bíró is mondja, hogy hát, habár én ilyen szemét ember vagyok, aki ugye se az Istent nem tisztelem, se az embereket nem becsülöm, hát azért mégiscsak ezt az igazságot muszáj, ezt az igazságszolgáltatást meghoznom, hogy ne járjon a nyakamra ez az asszony. És azt hiszem, hogy mi is sokszor így vagyunk ezzel, hogy nagyon-nagyon vágyunk arra, hogy igazságszolgáltatás történjen az életünkbe, de azt hiszem, hogy nem csoda, hogyha erre már legyintünk és lemondtunk róla, mert tudjuk azt, hogy a legtöbb fájdalmat, a legtöbb méltánytalanságot, csalódást, amik értek bennünket az életünk folyamán, már nem lehet helyrehozni. Nem lehet már igazságot szolgáltatni. Sokszor beszéljük is, és talán azt hiszem legutóbb egy nyugdíjas lelkész látogatása alkalmával jutottunk el szinte egyszerre arra a gondolatra, hogy hát valószínű, hogy Isten azért von meg tőlünk olyan sok jót, és azért vesz el az életünk dereka után, főképpen érzékeljük ezt, annyi mindent, hogy ne ragaszkodjunk már annyira foggal körömmel ehhez a világhoz, hanem végre készüljünk, és annak idején majd könnyebben tudjuk elengedni ezt a világot a mennyeiért. Ahogyan elhangzott a múltkori prédikációban, hogy lehetne ezt a világot, ezt az életet az eljövendő felől értelmezni, és meg is nevezni, hogy a mennyei világ előtti világ, amiben élünk itt. Hogy jobban tudatunkban legyen ez a valóság, és a készülés talán egy kicsit könnyebb, hogyha így nevezzük. De szemmel láthatólag nagyon különféle és nem arányos szenvedésben van részünk ezen a földön. Ugye ez okozza a nagy problémát, hogy hát látjuk azt, hogy a megítélésünk szerint jobb emberekkel sokszor történik annyi tragédia, több tragédia, mint azokkal, akikről úgy ítéljük meg, hogy hát nem annyira élnek példás életet. Hogy most akkor hogy van ez? Hogy lesz az igazságszolgáltatás? Én magam is például úgy érzem, hogy igazából én többet kapok az élettől, többet kapok az Istentől, mint amit megérdemelnék. És nyilván vannak, akik fordítva érzékelik. Vannak, akik azt mondják, hogy hát én nem tudom, mivel érdemeltem ezt ki. Hogy ilyen csapás ért, és olyan baj, olyan szerencsétlenség ért. Nyilván összefüggésben van ez a két érzés azzal is, hogy hogyan értékeli az ember önmagát. Aki mondjuk túlságosan leértékeli magát, akkor lehetséges, hogy úgy érzi, hogy többet kap az élettől, aki pedig végletesen túlértékeli magát, és azt gondolja, hogy hát ő azért mégiscsak több, mint más emberek, és akkor jönnek a szerencsétlenségek, akkor azt mondja, hogy hát ezt nem érdemeltem meg. Lehet, hogy pont azért érzi magát, azért érzi valaki ezt, hogy túlságosan nagy az egója. Azt is szoktuk mondani, hogy aki mondjuk nincsen megelégedve a hazával, az mondjuk azt mondja, hogy hát Magyarországon nincsen igazságszolgáltatás vagy jogszolgáltatás. Hát én azt mondom, hogy a világon érvényes ez. Hogy a világon nincsen igazságszolgáltatás, csak jogszolgáltatás van. És hát meg kell mondanunk őszintén, hogy a példázatbeli özvegyasszonyt az előbb felsorolt kérdések nem igazán érdeklik. Nem foglalkozik ilyen filozofikus kérdéssel, hogy most akkor van-e igazságszolgáltatás, vagy csak jogszolgáltatás, valószínűleg nem is ismerte ezt a kifejezést, hogy jogszolgáltatás. Nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy neki van-e önértékelése, vagy mennyire erős az, hogy most akkor Isten csapása sújtja-e azzal, hogy ő özvegyen, anyagi hátrányt szenved, és lehetetlen helyzetbe kerül az ellenfele miatt, hiszen abban az időben nem volt szociális háló, nem volt ilyen, hogy özvegyi nyugdíj, meg egyéb ugye segítségek. Tehát aki ebbe a helyzetbe került, és nem karolta fel egy férfi, az nagyon nagy bajba került. Nem törődik ezekkel a kérdésekkel, hanem egyszerűen megy és harcol a jogaiért. És valahogy erre felé akar vezetni bennünket Isten rogát-e vasárnapján az imádsággal kapcsolatban, hogy ne ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon most akkor, hogy van ez, meg kit ér, és miért, és mennyi szenvedés, hanem menjünk és imádkozzunk, és bízzunk benne, bízzuk rá az ügyünket. Higgyük el, hogy ő átlátja, és csak azt engedi meg, amit ő jónak lát, és ami hosszú távon valamilyen módon a mi érdekünket is szolgálja. Tehát megy, ez az asszony könyörög, kér dörömből. Felmerül persze a kérdés bennünk az imádsággal kapcsolatban, hogy van-e értelme kérni és imádkozni. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ez a normális dolog, hogyha kommunikálunk egymással, megbeszéljük a családban, még akkor is, hogy tudjuk úgy egymásról, hogy mire van szüksége a másiknak, azért mégis úgy az a elvárható emberi, hogy ezt megbeszéljük. És az Istennel kapcsolatban is, az ő családjában is ez a normális, hogy még ha tudja is, és megadja anélkül is, hiszen hány ember van, aki nem imádkozik, és Isten gondoskodik róla. Mégis az a normális, hogyha megbeszéljük vele. A következő kérdés az, hogy nem arról van szó, hogy Isten úgy is eldönti a dolgokat, nélkülünk is eldönti. Lehet ilyen ígérekre gondolni, hogy könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akin kegyelmezek. És ezt szokták ugye mondani egyesek, hogy hát ez arról szól, hogy akkor Isten egy ilyen önkényes Isten, aki akin akar, könyörül, akin pedig nem akar, nem könyörül. Aki pedig ért az ókori nyelvezethez, az pedig azt mondja, hogy itt egy nagyon sűrű fogalmazásról van szó. Ma is ugye szoktak már ilyen sűrűn, összefogottan fogalmazik, főleg fiatalok, nehéz is kibogozni mondjuk egy-egy messenger üzenetet, amikor hiányoznak a kötőszók, meg egyéb dolgok. Na itt is így van. Kicsit ki kell bővíteni ezt a mondatot így, hogy akin egyszer könyörültem, azon mindig könyörülni fogok, és akinek egyszer kegyelmeztem, mindig kegyelmezni fogok. Így már érthető, hogy itt nem egy ilyen fatalista hitről van szó. És hát Isten könyörült rajtunk, mindannyiunkon. Mert minden történet az Új Szövetségben, az evangéliumokban példázatokká is lesznek számunkra, hiszen amikor mondjuk a leprások meggyógyításáról van szó, akik azzal mennek Jézus, hogy tisztátalanok vagyunk, akkor ott rólunk is szó van, hogy bizony tisztátalanok vagyunk. Tisztátalan a gondolkodásunk, a beszédünk, az életünk, vagy amikor a béna emberről van szó, akkor arról is szó van, hogy mi magunk is nagyon sok tekintetben bénák vagyunk, és nem tudjuk a következő lépést megtenni, pedig szeretnénk megtenni valamilyen tekintetben. Készülünk, hogy most végre megtesszük azt a lépést, és aztán mindig visszalépés történik, vagy egy helyben topogás, vagy lefagyás. Vagy ott van Jairus, aki megy a lányával kapcsolatban. Mi is hányszor megyünk, mi is megyünk Jézushoz, a beteg haldokló hozzátartozóinkkal kapcsolatban. Tehát könyörült, mert egyiket sem küldte el Jézus, minket sem küld el, könyörült rajtunk, és ezért mindig könyörülni fog. És erre hív, hogy éppen ezért bizalommal kérjük, imádkozzunk, sőt, odáig megy az Új Szövetség, hogyha mi már nem is tudunk kérni, akkor ő maga imádkozik, értünk. Ugye ott vannak a keresztnél Jézusnak nem csak a követői, meg az édesanyja, hanem ott vannak az ellenfelek. És az ellenfelek azok nem tudnak imádkozni Jézushoz. Azok nem tudnak imádkozni magukért. Ki imádkozik értük? Hát Jézus. Ugye atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tehát igazából senki nincsen imádság nélkül ezen a világon. És akkor még érdemes szerintem végignézni azt, hogy mi környékezi a mostani evangéliumi szakaszt. A 17. fejezetben, a fejezet végén van szó Jézusnak a visszajöveteléről, és ugye erről faggatóznak a tanítványok, hogy most akkor ez hogy lesz, mind lesz, az Isten országa hogy jön el. Mert ennek az a háttere, hogy amikor Lukács evangélista leírja az evangéliumot, egyes tudósok szerint a 70-es években már Jeruzsálem pusztulása után, mások azt mondják, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt írja, én nekem ez a véleményem, hogy 70 előtt írta az evangéliumot, és akkor arról szól az evangélium, és ezek a történetek, hogy maga a gyülekezet várja már Jézust. Maga a gyülekezet fogalmazza meg, a pünköskor létrejött gyülekezet fogalmazza meg, hogy mikor jön már el az Isten országa, mikor jön vissza már Jézus, mikor újul már meg az igazságtalan világ. És akkor erre válasz a hamis bírónak a példázata, hogy kitartóan kell imádkozni, mert nem az a kérdés, hogy visszajön-e, hanem az a kérdés, hogy vajon talál-e hitet a Földön. Talál-e bennünk hitet? Szóval megelőzi Jézusnak a Jézus visszajövetelének a várása, a hamis bírónak a példázatát. És hát ilyen részek vannak, ilyen félelmetes ugye részek, hogy mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről ugyanott, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vagyis az arról szól ez a rész, amit tapasztalunk is, hogy egyikünk felvétetett, a másik itt hagyatott. És nem tudjuk megmondani, hogy miért ment el az egyik a Covid-ban, és a másik meg miért maradt itt. Semmiféle indoklás nincsen ebben az ítélethozatalban, mert nem ránk tartozik. Jézusnak nincsen szüksége arra, hogy indokolja, magyarázza, hogy mit, miért tesz. Ezért nincs más hátra, mint csak az, hogy imádkozzunk. Nekünk ennyi a feladatunk, hogy imádkozzunk, hogy megmaradjon a hitünk az Istenben, aki majd egyszer valamennyünket fölvisz. Tehát így jön az utolsó ítéletről szóló rész után. Én most így mondom a hamis bíró példázata helyett, hogy a kitartó asszonynak a példázata, mert igazából róla kellene elnevezni szerintem ezt a részt. Ugye a bibliafordítók a hamis bíró címet adták neki. Én valami ilyesmit mondanék, hogy kitartó asszony, aki nincstelen, és az élete függ attól, hogy ez a bíró a döntést hogyan hozza meg. Hogy meghozza-e a döntést az ügyében. És ezzel azt üzeni számunkra az ige, hogy mi is tudatában legyünk annak, hogy nincstelenek vagyunk, és hogy ennek a tudatában keressük. Ne hagyjuk abba az Isten keresését, hanem addig, amíg meg nem találtuk, addig, amíg nem lesz bizonyosság afelől, hogy megbocsátotta a bűneinket, nem lesz bizonyosság afelől, hogy üdvösségünk van, ne hagyjuk abba az Isten keresését. Legyünk kitartóak. És azután következik mindjárt a farizeus és vámszedő imádsága, szintén ugye imádságra való buzdítás. A farizeus olyan ember, aki tudatában van a saját igazságának, vesztére, hiszen valójában nincs igaza. A vámszedő pedig tudatában van a méltatlanságának. És ezért mehet haza megigazulva. Ugye ez meg azzal arra biztat bennünket, hogy legyünk tudatában annak, hogy nem vagyunk méltóak. És legvégül következnek aztán a gyerekek ebben a fejezetben, hogy Jézus megáldja a gyerekeket, ahol pedig arról van szó, hogy a gyerekek egyáltalán nincsenek tudatában a méltóságuknak, vagy a méltatlanságuknak. Nem törődnek ilyesmivel, hogy most kis óvodás, vagy kis bölcsis nem fog ezzel foglalkozni, méltó vagyok, vagy méltatlan. Ő kiszolgáltatott, és hát azt írtam le magamnak a készülés közben, hogy csak úgy lebegnek ebben az életben, rábízva magukat a szüleikre. És ennyi elég nekik. Tehát ide akar eljuttatni bennünket. Lukács így szerkeszti az evangéliumot, hogy az utolsó ítélettől a kitartó asszonyon keresztül, a farizeus és vámszedőn túl eljut a gyerekekig, hogy így legyünk, így lebegjünk az Isten szeretetében. Csak egyszerűen rábízva nem tudjuk azt, hogy hogy van ez az igazság kérdés, hogy van az igazságszolgáltatás kérdés, nem tudjuk azt, hogy mi miért, hogyan és hogyan nem, csak egyszerűen bízzuk rá magunkat arra, aki viszont tudja. Lehetne folytatni az evangélist, a szerkesztését még azzal, hogy ezt követi a gazdag ifjú, ugye, aki már a vagyonára appellál, már arra gondol, hogy talán ez meg fogja őt tartani. Tehát, hogy sokféle ember van, sokfélék vagyunk, sokféle módon vagyunk itt együtt. Egy a fontos, hogy kitartóan keressük őt, hiszen mennyi mindent kitartóan keresünk, mennyi mindenért teszünk álhatatosan rengeteg mindent pénzért, földért, perekért, olyan dolgokért, amelyek lényegében a mennyei életet tekintve nem érnek semmit. És olyan emberek előtt teszünk meg, vagy olyan emberekhez folyamodva teszünk meg ezeket a dolgokért sokat, akik sem embert, sem Istent nem becsülnek, nem tisztelnek. Hát akkor az örök értékekért mennyivel többet meg kellene tennünk? Ahogyan mondtam, itt a gyülekezetnek az imádságáról van szó, akik ugye már látni akarják Jézust, a visszajövetelét várják, hiszen azt tudnunk kell, hogy az apostolok és az első keresztény gyülekezet tagjai természetesen úgy gondolták, hogy Jézus még az ő életükben fog visszajönni. És ezért imádkoznak. Tehát nem ilyen csekélységekért, hogy most nem tudom, milyen sokat érjen a házuk vagy a földjük, hanem azért imádkoznak, hogy végre meglássák újból Jézust. Végre ott lehessenek vele a mennyek országába, végre részük lehessen Isten igazságszolgáltatásában. Kívánják az újjáteremtést. Tehát ezért imádkozzunk, mondja Jézus, és hogy ez a hit vajon meg lesz-e még akkor, amikor ő visszajön. Meg lesz-e bennünk, talál-e hitet a földön az emberfia. Befejezésül két imádságot szeretnék felolvasni, amelyet egyik hittestvérem fogalmazott, illetve írt le, jegyzett le. Az egyik az édesanyjának az imádsága volt halála előtt, a másik az édesapjának az imádsága. És azért, mert azért hozom ide, mert a lényegről szól. Így fogalmaz. Édesanyám néhány órával a halála előtt hivatta lelkészét, meggyónt, úrvacsorát vett. Amikor a lelkész megkérdezte tőle, mit énekeljünk, Magda néni, a válasz meglepő volt. Rút volt szívem, sötét. De Jézus oda betért. És mert megmosott a vér, már szívem hófehér. Ott járok majd, tudom, a színarany úton. Ó, mély csoda, nagy szeretet, lemossa bűnömet. Egy evangéliumi ének, amit a gyóntató lelkész nem ismert. Nem tudom, van-e itt, aki ismeri. Én sem ismerem. Vannak. Nagyon jó. Ezt nem tudom, nem gondoltam, hogy ismeri fogjátok. A másik pedig, azt mondja, édesapám a vég közelettét érezve beszélni akart, akkor éppen csak édesanyám volt mellette, ő jegyezte le az elhangzottakat. Uram, ketten maradtunk. Nem félek a haláltól, mert te erősebb vagy. Te legyőzted a halált. Te vagy a hatalmas. Szerettél, megbocsátottál. Én is megbocsátok mindenkinek. Semmi harag nincs bennem. Megköszönöm feleségemet, gyermekeket, és mindenkit, akit szeretek, akik szeretnek. Jóságoddal mindig velünk, velem voltál, megáldottál. Elfáradtam, nem bírom tovább. Védj magadhoz kegyelmedbe. Rád bízom feleségemet, családomat, mindenkit, akit szeretek, akik szeretnek. Nem félek a haláltól. Bátran fogadom. Ti meg ne sírjatok, értem. Nekem ez jobb lesz. Együtt maradunk az Isten kezében, ahogyan ezt mondani szoktuk. Igen. Bocsássatok meg. Nem tehetek róla. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Imádkozzunk mi is. Urunk, köszönjük neked, hogy annyira biztatsz bennünket az imádságra, arra, hogy hogy kitartóan keressük a te országodat. Hogy kitartóak legyünk abban, hogy rád bízhatjuk az életünket, úgy, ahogyan az a két hittestvérünk, akiket nem ismerünk, de az imádságaikat olvashattuk. Kérünk téged, hogy tégy bennünket szabaddá arra, hogy félretegyünk ilyen dolgokat, hogy vajon mi az igazság, vajon lehetette volna úgy élni, hogy jobban megtalálni az igazságosságot, vagy helyrehozni azt, amit elrontottunk, vagy mások vétettek ellenünk. Segíts félretenni azokat a kérdéseket, hogy vajon mi miért van és miért nincsen. Segíts bennünket abban, hogy teljes mértékben rád hagyatkozzunk, mint ahogyan azok a bizonyos gyerekek, akik nem is tudtak még hozzád menni, hanem vitték őket. És nem tudták sem méltatlanságukat, sem méltóságukat, hanem csak annyit tudtak, hogy bízhatnak. Kérünk téged, hogy így fogd a kezünket, és köszönjük neked, hogy igazságot szolgáltattál, méghozzá ott a kereszt, amikor magadra vetted a bűneinket. Köszönjük, hogy nálad nincsen jogszolgáltatás, hiszen akkor nekünk kellene elpusztulnunk és elkárhoznunk. Köszönjük, hogy vállaltad az igazság szolgáltatást. Amen.